Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nukleáris energia nélkül Magyarországon nincs hosszú távú energiabiztonság, és nem lehet fenntartani a rezsicsökkentést, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. Szijjártó Péter a nukleáris világkiállítás panel beszélgetésén kiemelte, a következő években jelentősen növekvő elektromos áram igény miatt a reaktorok élettartamának kiterjesztésén dolgoznak Pakson, és két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk fejlesztésén is munkálkodnak. Magyarország nem támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát, erősítette meg a miniszterelnök, aki szerint az EU csatlakozás a háború bevitelét jelenteni Európába, valamint a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába vinni. Orbán Viktor Facebook posztjában Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szavaira reagált, aki azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy konkrét támogatást nyújt az orosz elnöknek azzal, hogy blokkolja országa csatlakozási törekvéseit. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az Ukrajnának szánt pénzügyi keret 5. támogatási csomagjának 1 milliárd 800 millió eurós kifizetését. A támogatást elsősorban az ukrán gazdaság makroszintű stabilitásának megerősítésére és a közigazgatás működtetésére kell költeni. A nemzetbiztonsági szolgálatok és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve vizsgálják a Tiszapártól nyilvánosságra került adatok ügyét, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Korábban Magyar Péter a Tiszapárt elnöke azt mondta, nem adatszivárgás, hanem adatlopás történt, és a kormányt vádolta a Tisza Világ applikáció feltörésével. Visszavágna a külföldi multinacionális vállalatoknak nyújtott adókedvezményeket a Tiszapárt, írta a 24.hu. Az intézkedési terv érintheti a német autógyártókat, köztük a BMW-t, a Mercedes-t, a Volkswagen-t, valamint az ázsiai akkumulátorgyártókat is. Januártól bevezetik a 14. havi nyugdíj első részletét, derült ki a miniszterelnök Facebook videójából. Orbán Viktor azt kizártnak nevezte, hogy a 13. havi nyugdíj összegét maximálnák. Az idén a teljes bírósági ágazat megkaphatja a 13. havi fizetést, közölt az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának éves meghallgatásán azt mondta, ez több mint 10 000 embert érinthet. Jövő januártól havi 150 000 forintos lakhatási támogatást kaphatnak a Budapesten és Pest vármegyében szolgáló rendvédelmi dolgozók, ha albérleti költségük eléri ezt az összeget és nincs saját lakásuk. A támogatásra a rendőrök mellett a büntetés végrehajtásban és a katasztrófa védelemben dolgozók is jogosultak. November 11-én kezdik tesztelni az Európai Unió új határregisztrációs rendszerét a debreceni repülőtéren. Ez digitálisan rögzíti a nem uniós állampolgárok belépését és kilépését biometrikus adatokkal. Ismét magyar kézbe került a Sziget Fesztivál, Gerendai Károly visszatér stratégiai vezetőként, és a korábbi menedzsmenttel készül a jövő évi rendezvényre. A fesztivált 2026. augusztus 11-e és 15-e között rendezik meg, a jegyértékesítés napokon belül elindul. A holland kormány tokolja a globális félvezetőipari ellátási lánc zavaraiért Kína. A holland hatóságok ugyanis beavatkoztak a Nexperia vállalat belügyeibe, és leváltották a kínai vezérigazgatót. Izraelben az erőszak és az uszítás veszélyeire figyelmeztetett Yitzhak Rabin meggyilkolásának 30. évfordulóján az államelnök. Yitzhak Herzog szerint ez stratégiai fenyegetést jelent. Örményország és Törökország jó úton halad a kapcsolatok normalizálása felé, jelentette ki az örmény miniszterelnök, hozzátéve, hogy a közös határ megnyitása csak időkérdése. Nikol Pasinyán meghívta Recep Tayyip Erdoğant a 2026-os Jereváni Európai Politikai Közösség csúcsra. Tavaly mintegy 520 millió gyermek élt a világ konfliktus zónáiban, 47 millióval több, mint az előző évben, hívta fel a figyelmet a Save the Children nemzetközi segélyszervezet. Az elemzés kiemelte, 2005 óta a tavalyi létszám volt a legnagyobb. Legalább 7 meghaltak, amikor kőolaj újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtér közelében, közölt az MT. A UPS csomagküldő vállalat képén a BBC információi szerint 144 000 liter üzemanyag volt. Lovaggá ütötte David Beckhamet a brit uralkodó. Harmadik Károly király a Windsori kastélyban nyújtott át az évezredes hagyományokra visszanyúló avatási ceremónia keretében a Sir előnév viselésére jogosító lovagi jelvényt az angol labdarúgás 50 éves egykori kiválóságának. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge mérsékelt marad, a csúcsomérséklet 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. november 5-e van szerda. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Rafael Giordano-tól származik, és így hangzik: ha azt csinálod, amit szeretsz, az a szabadság, ha szereted, amit csinálsz, az a boldogság. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kvízkérdésre várjuk a helyes megfejtést, 2 könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között, bejátszással is készültem, melyben professzor dr. Róth Erikával, a Miskolci Egyetem Állami és Jogtudományi Karán működő Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatójával és Doszpoly Orsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjével beszélgetünk az áldozattelvállásról, szakszerű segítségről, gyermekeket érintő veszélyekről, online csalásokról és a kiberpajzs programról is. Közben pedig várjuk hívásukat a helyes megfejtésekkel. 9 órától híreket mondunk, majd kezdődik Múltunk pillérei című történelmi műsorunk. A mai adásban Kanizsai János egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgetünk, a riporter Klész Beáta.
Ami fontos, hogy ugye a Kanizsai név az onnan származik, hogy a nagyapja Lőrinc volt az, aki megkapta Kanizsát birtoknak, és innentől használják ezt az elnevezést, és a Kanizsai név azért a középkorban, legalábbis ebben az időszakban, innentől kezdődően azért eléggé komoly névnek számított a magyar arisztokráciában. Egyébként ő maga is olyan, akiről elmondhatjuk azt, hogy tényleg a bárók közé tartozott.
Kilátó című regionális műsorunkban egy elfeledett íróról, Zajmosz Gyuláról hallanak majd, megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőeső, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal Vámosi István autószerelőmesterrel beszélget életéről és szakmája szeretetéről az adásszerkesztőjével. Farkas Erzsébet. Riportunkban még hasznos jó tanácsokat is adunk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan készítsük fel autónkat a téli időszakra. Következzen most rövid ajánlónk.
Nekem az az öröm, ugye, amikor bejön egy autó, és akkor először a mostani korszerű autóknál ugye már elég nehéz megállapítani, lehet, hogy töprengeni kell rajta egy-két napot is akár, műszerekkel, meg még egyébként, és amikor sikerül megtalálni a hibát. Tehát azt a pontot, amikor kimondom a szót, hogy ez a baja. Hát szerintem ez a legszebb pillanat. Mert utána, hogy már azt kicseréljük az alkatrészt, meg megcsináltam, onnantól kezdve már gördülékeny, de még addig a pontig el nem jutok, hogy kimondom a szót, hogy ennek ez a baja, és akkor ezt megcsinálom, akkor jó lesz. Szerintem itt a legszebb pillanat.
10 órától Szószóló című műsorunkat sugározzuk. Mai műsorunkban Ték Endre asztalos, bútorgyáros életét, munkásságát ismerhetjük meg elsőként, majd egy sárospataki hagyományt mutatunk be. Minden szentek ünnepén a bazilikában található erekjéket az oltárra helyezve mutatják be. Erről szól Novák Lajos káplán.
Templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekjéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával.
Ezután a lélek szavát hallgathatják meg. Ma akkor most Csaba poroszlói plébános atya emlékezését hallják. Ebből következik egy részlet.
A remény bibliai értelmezése mélyen kapcsolati jellegű. Távol áll attól, hogy pusztán egy jobb jövő iránti vágyakozás legyen. Sokkal inkább az Isten ígéreteibe vetett cselekvő bizalom, amely az ő természetén és cselekedetein alapul.
11 órától híreket mondunk, majd az Otthon ízei című műsorunkkal jelentkezünk. Gasztronómiai műsorunkban újabb diós sütemények és a szolnoki habos isler elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süllye Károlynét hallják.
Főleg itt az Alföldön, illetve Szolnokon nagyon híres az islerfánk. Még rádiós vetélkedőben is hallottam már, vagy televíziós vetélkedőben megfejtésként adták be, hogy mi kell hozzá. Van egy hely Szolnokon, ahol ezt nagyon finoman készítik, de ez annyira erőteljesen édes és sok, hogy ebből elég egyet megenni, azt hiszem.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. A Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Imre herceg életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatyát idézzük, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk. Ezt követően a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szerda reggelt kívánok minden munkatársam nevében. Most zenélünk és kezdődik a játék.
Que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Car trop intelligent pour dans ce piège être pris, tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par là, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec ta queue balcon. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on récolte le bâton. Non, non, ne tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le gousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, Satan de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera. Ce jeu-là, tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on récolte le bâton. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera. À ce jeu-là, tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on récolte le bâton.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Kedves hallgatóink, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Két könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között. A kérdéseink pedig, hogy hívták Petőfi Sándor és Szentrei Júlia fiát? Péter, Zoltán, József vagy Ádám? Hány országgal van közös határa Magyarországnak? 3, 5, 7 vagy 9? Illetve hol nyílt meg az első vidéki áldozatsegítő központ? Eger, Miskolc, Szolnok vagy Füzesabony? Segítségként elárulom, hogy 2017-ben történt, tehát akkor nyílt meg az első vidéki áldozatsegítő központ. Számunk 36-os körzet, 510-610, erre várjuk tehát a helyes megfejtéseket egészen 8:50-ig. Most zenélünk egy kicsit, utána még egyszer elmondom mindhárom kérdést, és bejátszással is jelentkezünk. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Tehát 3 kérdésünk van a mai reggelen önökhöz. Ha mind a 3 megfejtés megvan, akkor tárcsázzák telefonszámunkat. Hogy hívták Petőfi Sándor és Szentrei Júlia fiát? Péter, Zoltán, József vagy Ádám? Hány országgal van közös határa Magyarországnak? 3, 5, 7 vagy 9? Illetve melyik városban nyílt meg az első vidéki áldozatsegítő központ? Eger, Miskolc, Szolnok vagy Füzesabony? Ez utóbbi kérdéshez segítség következik bejátszás formájában. Egy tavaly szeptemberi műsorunkból idézünk, amikor is az országban elsőként a Miskolci Egyetemen indult áldozatsegítéssel kapcsolatos képzés. Professzor dr. Róth Erikával, az Egyetem Állami és Jogtudományi Karán működő Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatójával és Doszpoly Orsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjével beszélgetünk. Az áldozattá válásról, szakszerű segítségről, gyermekeket érintő veszélyekről, online csalásokról és a kiberpajzs programról is lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes, és közben játszanak is velünk. A 3 megfejtéssel tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot. Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban.
Szép jó napot kívánok, jó napot a hallgatók.
Egy új képzés indul most októberben az áldozatsegítéssel kapcsolatban. Beszéljünk az előzményekről.
Azt hiszem, hogy akkor itt nekem kell megragadni a szót. Az Igazságügyminisztériummal alakult ki egy párbeszéd, hogy ilyen típusú képzésre, az áldozatsegítők képzésére szükség lenne, mégpedig két vonalon is. Az egyik képzési formát az jelenti, amikor nem jogi végzettséggel rendelkező szakemberek, akik az áldozatokkal kapcsolatba kerülhetnek, kapnak egy típusú képzést, és ez indul most októberben, és a feltétlenül a következő tanévben indítjuk a szakjogász képzést, ami már jogi végzettséggel rendelkezők számára lesz elérhető. Ennek az Igazságügyminisztériummal kezdődő párbeszédnek lett az eredménye aztán az, hogy az Igazságügyminisztérium szakmai segítségével kidolgoztuk azt a programot, ami most a tematikáját jelenti ennek a képzésnek.
Más egyetemeken is kezdődik ilyen képzés?
Nem, ebben úttörők vagyunk valóban, nálunk indul először.
Idén már nem lehet jelentkezni, megtelt a képzés, viszont jövőre még lehet jelentkezni, ugye?
Így van, tehát most lezárult már a jelentkezési folyamat, de a jövő évben a rendes felvételi eljárás keretében, illetve az ilyen szakirányú továbbképzéseket nyáron szokta meghirdetni a kar, lehet még jelentkezni, és várjuk is az érdeklődőket. Most legutóbbi tudomásom az arról van, hogy 19 fővel tud indulni ez a képzés. Bízunk benne, hogy jövőre még több érdeklődő lesz, és hírét viszik a most a képzésben résztvevők annak, hogy ez egy jó lehetőség az ismeretek bővítésére.
Milyen tantárgyak lesznek a képzésben, és kik a tanárok?
Igen, köszönöm a kérdést. Nagyon fontos, hogy nem jogászokat képezzünk majd az egy év alatt azokból, akik nem jogi diplomával rendelkeznek, de természetesen számukra is egyféle jogi alapismereteket kívánunk nyújtani, és ezen kívül pedig gyakorlati jellegű tárgyak is lesznek szép számmal, valamint a képzés jellegéből fakadóan az áldozatsegítés rendszerével, az áldozatsegítés kapcsán felmerülő kommunikációs kérdésekkel, pszichológiai problémákkal is foglalkozunk egy-egy tantárgy keretében. Az oktatók azok részben a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának a oktatói lesznek, de ez is az Igazságügyi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás része, hogy ők is biztosítanak számunkra olyan szakembereket, például a mellettem ülő kolléganőt, az áldozatsegítő, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjét, Doszpo Jorsolyát, akik részt vesznek majd szintén a képzésben, és így biztosította az, hogy nem csak elméleti jellegű tudás, hanem konkrétan az áldozatsegítésben ma is résztvevő kollégáktól a gyakorlati tapasztalatokat is megszerezhetik a képzésben résztvevők.
Most mesélj a tantárgyadról, mi mindent fogsz tanítani a diákoknak.
Köszönöm szépen a kérdést, ez még kialakulóban van, hogy egészen pontosan mit is, de ha minden igaz, akkor a tematikának azt a részét fogom elfoglalni, ami a magyarországi áldozatsegítés rendszerének a kialakulását, az ívét mutatja majd be a hallgatók számára, valamint kitekintenék majd egy kicsit a nemzetközi gyakorlatokra, elsősorban ugye az Európai Unión belüli tagországokban, hogy hogyan zajlik az áldozatsegítés, valamint, hogy az Európai Unióban milyen irányelvek vannak, amit minden tagállamnak gyakorlatilag ugye magáévá kell tenni, és hogy milyen elvárások vannak az EU-ban, hogy hogyan is kell működtetni. Ez fontos dolog azért is, hogy minden tagállamban, ahol valakit bűncselekmény ér, hasonló jellegű segítségnyújtásban tudjon részesülni. Úgyhogy valami ilyesmit fogok majd tanítani.
Itt Miskolcon mióta működik az áldozatsegítő központ?
Miskolcon 2018. március 19-től működik az áldozatsegítő központ a Bajcsy-Zsilinszky utca 18 szám alatt. Mi voltunk az első vidéki helyszín, tehát Miskolc büszkélkedhet azzal, hogy elsőként itt nyitottak áldozatsegítő központot. Azóta eltelt időszakban azért látványosan ismertekké váltunk, tehát hogyha azt az adatot veszem alapul, hogy mondjuk 18-ban az indulás évében körülbelül havonta 10 áldozattal tudtunk kapcsolatba kerülni, és ez a szám a mai napon körülbelül 150 havonta, akkor érezhető, hogy mennyire tudtunk beférkőzni a köztudatba. Ez nem azt jelenti, hogy a bűncselekményszék száma ennyivel nőtt, hanem hogy a mi ismertségünk nőtt ennyivel, ami nagyban köszönhető azért annak is, hogy 2021-től a robotzsaron keresztül, abban az esetben, hogyha maga a sértett nem tiltakozik, akkor az adatai átkerülnek az áldozatsegítő központhoz, és mi tudjuk vele fölvenni a kapcsolatot az ő általa megjelölt preferált kapcsolattartáson keresztül. Tehát nem neki kell úgymond menni kalapolni a segítségért, hanem mi magunk a rendőrségi adatoknak a birtokában meg tudjuk őt keresni, és akkor fel tudjuk ajánlani számára a segítségnyújtásnak a lehetőségeit.
Tehát mondhatjuk, hogy egy legalább hat éves tapasztalattal fogtok bele a képzésbe.
Igen, személy szerint én 2010-től dolgozom az áldozatsegítés rendszerében, tehát egy hosszú szakmai múlt van már mögöttem, és ezért is gondoltam, hogy nagyon szép feladat lesz majd azt, hogy megmutassam a hallgatóknak, hogy honnan indult a Magyarország áldozatsegítés rendszere, és hogy hová fejlődtünk, és még hová tudunk fejlődni, hiszen ha minden igaz, akkor 26-án nyílik a 17. áldozatsegítő központ az országban, Győr-Moson-Sopron vármegyében, Győr városában, és gyakorlatilag a 25-re kitűzött célt, hogy minden vármegyében legyen áldozatsegítő központ, vagy legalább áldozatsegítő pont, az nagyon úgy néz ki, hogy teljesíteni is fogja az áldozatsegítés.
Most zenélünk, utána jövünk vissza. Játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. A három kérdésünk így hangzik a mai reggelen. Hogy hívták Petőfi Sándor és Szendrei Júlia fiát? Péter, Zoltán, József vagy Ádám? Hány országgal van közös határa Magyarországnak? 3, 5, 7 vagy 9? Illetve hol nyílt meg az első vidéki áldozatsegítő központ? Eger, Miskolc, Szolnok vagy Füzesabony? 36-os körzet 510-610. Ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most folytatjuk bejátszásunkat. Stúdió vendégeim Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője és professzor dr. Róth Erika, a Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója. Mi mindenre lesz jó ez a végzettség, amit kapnak ezen a képzésen a diákok?
Igen, itt külön bontanám azt, hogy aki már most is az áldozatsegítésben dolgozik, az esetleg további ismeretekkel gyarapodhat. Nagyon elhivatott, tapasztalt kollégák dolgoznak természetesen ma is az áldozatsegítés területén, de tudjuk, hogy nincs olyan munkakör, ahol nem lehetne még valami hasznosat tanulni. Legyen akár ez a kommunikáció technika, vagy akár valamilyen új jogi ismeret, amivel felvértezhetjük őket. Azok, akik pedig még az áldozatsegítésben nem olyan szinten dolgoznak, mint az áldozatsegítő központok munkatársai, de a napi munkájuk során találkozhatnak áldozattal, akár az egészségügyben, akár a közigazgatásban, akár a közoktatásban, azok számára azt hiszem, hogy még több új ismeretet tudunk majd közvetíteni, egy kis jogi alapismeretet, kommunikáció technikát, az áldozatsegítéssel kapcsolatos gyakorlati ismereteket, számos olyan tudást és készséget elsajátíthatnak, amit utána a mindennapi munkájukban tudnak majd hasznosítani.
Tehát gyakorlati terepmunka is lesz, gondolom, akkor a képzés során.
Lesznek gyakorlati órák, és ezek közül viszonylag magas óraszámban, tehát a képzés óraszámához viszonyított magas óraszámban lesz olyan, amit így terepen, tehát az áldozatsegítő központokban elsődlegesen kell letölteniük a hallgatóknak.
Mióta van kapcsolat a Miskolci Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium között?
Tehát a Miskolci Egyetemnek az Igazságügyi Minisztériummal fennálló együttműködési kapcsolata jóval régebbre datálódik. 2021-ben jött létre az első együttműködési megállapodás, ez már a második, ami kifejezetten az áldozatsegítő szakemberképzésre és az áldozatsegítő szakjogászképzésre vonatkozó együttműködési formákat tartalmazza.
Kiknek ajánljátok ezt a képzést? Tehát a jövő évben kik azok, akik gondolkodjanak el rajta?
Ahogy említettem is, hogy kik szerezhetnek újabb ismereteket, én azt hiszem, hogy bárkinek, aki a munkája során áldozatokkal, bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülhet, de akár érdeklődő olyan állampolgároknak, akik ma még nem is tudják, hogy esetleg később áldozatokkal is kapcsolatba kerülhetnek, tehát bárki jelentkezhet. Alapszintű képzésben szerzett, ugye régebbi elnevezéssel főiskolai diploma elegendő ahhoz, hogy erre a szakirányú képzésre jelentkezzenek a reménybeli hallgatóink, és szerintem bárkinek nagyon érdekes és nagyon hasznos ismereteket tud közvetíteni a képzés.
Hány fél éves képzés lesz?
2 fél éves képzésről van szó, úgyhogy vállalható, nem 4-5 évet viszel valakinek az életéből. Én ezért is ajánlom, mert viszonylag rövid idő alatt lehet egy újabb diplomát szerezni. Oklevelet szerezni pontosabban, igen.
Az áldozatsegítés lényegéről próbáljuk meg összefoglalni, hogy mik a legfontosabb tulajdonságok mondjuk egy áldozatsegítőben, hogy ha megvannak, tehát hogy mik azok a készségek, képességek, amik jó, ha ott vannak egy segítőben.
Milyen a jó áldozatsegítő? Elsősorban jó ember. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy valaki jó ember legyen. Rendelkezzen megfelelő empatikus képességekkel, de képes legyen arra is, hogy úgymond helyén kezelje a történteket. Mindig azt mondom az új munkatársaimnak, hogy az empátia nagyon fontos, de nem csaphat át kompániába. Tehát egy bizonyos érzelmi szinten kell maradni ahhoz, hogy az áldozatsegítőhöz érkező segítséget kérő embert képesek legyünk felemelni abból az állapotból, amibe kerül a tragédia kapcsán. Tehát ha együtt sírunk, az nem viszi előrébb a dolgot. Tehát muszáj, hogy azt mutassuk, hogy igen, van lehetőség, van kiút, és megpróbáljuk őt támogatni azon a nehéz úton, ami visszavezető őt gyakorlatilag a bűncselekményt megelőző élethelyzetébe, vagy legalább ahhoz hasonló élethelyzetbe. Nagyon nehéz elfogadtatni az áldozatokkal, hogy nem tudjuk kitörölni az életükből ezt a sort. Ezt a könyvet ők nyilván nem úgy írták volna meg, de sajnos valaki más így írta meg, és semmi mással nem lehet előrébb lépni, csak azzal, hogy elfogadják azt, hogy velük ez megtörtént, de ez nem jelenti azt, hogy mindig is ilyen rossz dolgok fognak vele történni, tehát mindenkinek van lehetősége arra, hogy ha nem is újra kezdje, de majd, hogy nem ott folytassa, ahol ugye a bűncselekmény megtörte az életét.
Meddig tart az áldozatsegítés, gondolom ez a tragédiától vagy a bűntényttől is függ.
És magától az egyéntől. Tehát amit mondtam, hogy minél hamarabb képes elfogadni a vele történteket, és minél hamarabb túl tud úgymond lépni rajta, annál hamarabb fog tudni felépülni mind mentálisan, mind esetleg ugye fizikai egészségében. Tehát igazából azt szoktam elmondani az áldozatoknak, hogy kicsit olyan az áldozattá válás, mint amikor egy fának a kérgébe belekarcolnak egy monogramot, egy szívecskét, a fa begyógyítja önmagát, de mindig ott marad ez a jel. Tehát nem lehet meg nem történtté tenni, ami történt vele, de minél hamarabb sikerül elfogadnia azt, és minél hamarabb felismeri a saját életében, hogy azért még vannak jó dolgok előtte, annál hamarabb fog tudni átlépni ezen a nehézségen.
A korábbi beszélgetéseinkből is kiderült már, hogy nagyon sok féle ismeretet és tudást igényel a munkátok, tehát, hogy egy kicsit pszichológusnak is kell lenni, egy kicsit érteni kell a joghoz. Nagyon sokféle ismeretet meg kell szereznie egy áldozatsegítőnek, hogy hatékonyan tudjon segíteni, ugye?
Így van, tehát folyamatos képzésben vesz részt minden áldozatsegítő munkatárs. Tehát vannak belső képzéseink, vannak az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó jogakadémiának olyan képzései, ami folyamatosan szinten, vagy ugye magasabb szinten képes ugye adni olyan ismereteket, amivel a mindennapi munkánkat tudjuk végezni. Még hatékonyabban, még jobban. De természetesen egy ilyen típusú képzés, ami majd most indul a Miskolci Egyetem jogi karán, ez hiánypótló. Hiszen amikor azzal szembesül a munkáltató, az Igazságügyi Minisztérium, hogy az újabb központokba újabb szakembereket kell toboroznia, akkor jelen pillanatban csak úgy tud válogatni úgymond a jelentkező között, hogy van egy kis olyan szakmai múltja, ami kapcsolódik vagy kapcsolódhat az áldozatsegítés területéhez. Maga a képzés ez meg fogja könnyíteni majd a leendő kollégáknak a kiválasztását, és én azt gondolom, hogy tényleg egy olyan hasznos tudást ad majd, ami felkészíti őket arra, hogy mi vár rájuk az áldozatsegítés területén.
Zene után még egyszer meghallgathatják a mai három kérdésünket, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Thank you.
Még egyszer azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének velünk játszani. Következzen a három kérdés, tehát hogy hívták Petőfi Sándor és Szendrei Júlia fiát, Péter Zoltán József vagy Ádám, hány országgal van közös határa hazánknak, 3, 5, 7 vagy 9, illetve hol nyílt meg az első vidéki áldozatsegítő központ, Eger, Miskolc, Szolnok vagy Fűzesabony. Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket egészen 8:50-ig. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Folytatjuk beszélgetésünket professzor dr. Róth Erikával, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán működő Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatójával és Doszpo Jorsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjével. A Bűnügyi Tudományok Intézete nagyon érdekes neve van, beszédes név, tehát hogy mi mindennel foglalkozik, de azért próbáljuk meg kifejteni, hogy mivel is foglalkozik ez az intézet.
Igen, mi a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának vagyunk a szervezeti egysége. A Bűnügyi Tudományok Intézetéhez, ahogy valóban említetted a neve, sokat sugal, tartoznak azok a tantárgyak az oktatásban, amelyek lefedik a bűnügyi tudományok teljes körét, tehát a büntetőjog, a kriminológia, a kriminalisztika, büntetésvégrehajtási jog, büntetőeljárásjog és számos más egyéb tantárgy van, amit az intézetünk kollégái oktatnak. És természetesen kutató munka is folyik ezeken a területeken, tehát tudományos kutatás, konferencia szervezés, járnak kollégáink konferenciákra előadást tartani, publikálunk viszonylag magas számban, tehát a tudomány és az oktatás találkozik a Bűnügyi Tudományok Intézetében.
Most egy kicsit ilyen laikus kérdés lesz, de például a nyomozásnak a részei, és hogy hogyan is nyomoznak a nyomozók, ilyesmiről is beszélnek?
Igen, igen, ilyesmiről is, ennek a jogszabályi kereteiről, a büntetőeljárás jogi tárgyak keretében, és a kriminalisztika tárgy pedig a konkrét nyomozás módszertani kérdéseiről is szól.
Térjünk még vissza arra, hogy mi mindenre lesz jó ez az oklevél, amit kapnak a képzés végén, tehát nem csak az áldozatsegítő központokba, és nem csak mondjuk telefonos segítségnyújtás, de ezekre is természetesen, ugye? Tehát, hogy mondjuk egy telefonos lelki segélyszolgálatban is sokkal jobban tud segíteni, aki elvégzi ezt a képzést, mintha nem.
Így van, én azt hiszem, hogy minden területen hasznosítható lesz ez a képzés. Akik áldozatsegítő feladatokat látnak el már most is, azoknak is, de számos más területen lesz hasznosítható. Bízunk benne, hogy olyan új ismereteket tudunk hozzátenni a meglévő tudásukhoz az áldozatsegítő kollégák esetében is, amelyekkel majd jobban fogják tudni teljesíteni a feladatokat, talán jobban felismerik a szükséges intézkedések jellegét, a kommunikáció technikájuk javulhat, és hát ugye még ez a puding próbája lesz ez az első évfolyam, úgyhogy majd azt hiszem leginkább azok, akik ott végeznek, azok fogják tudni elmondani, hogy nekik mit adott a képzés. Részünkről a szándék erős, hogy mindezekkel a tudással, illetve készségekkel felvértezzük őket, de az, hogy mit sikerül elsajátítani, mit sikerül ténylegesen átadni, arról majd az oklevelet szerzett hallgatók tudnak referálni.
Akár a rendőrség vagy a tűzoltóság munkatársainak is ajánljátok?
Természetesen, sőt a civil szervezeteknek, pedagógusoknak, ahogy említettem korábban, egészségügyben, közigazgatásban dolgozóknak, hiszen nagyon fontos, hogy bárhová is fordul az áldozatsegítő központok segítségével az áldozat, ott olyan empátiát tapasztaljon, és olyan segítő hozzáállást, amire reményeink szerint alkalmas lesz ez a képzés, hogy ezeket elsajátítsák, ezeket a készségeket elsajátítsák.
Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem csak az áldozat nem ismeri fel a saját áldozatiságát, hanem esetlegesen az a környezet sem, ahol ő éppen van. Tehát ez lehet egy egészségügyi intézmény, lehet egy szociális terület, vagy lehet egy iskola. Tehát ez a tapasztalatunk, hogy sokszor az ott dolgozók sem ismerik fel az áldozatiságát az adott egyénnek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ki mindenkinek lesz jó ez a képzés, akkor tényleg azt kell mondani, hogy bárkinek jó lehet ez a képzés, hiszen képessé válik majd arra, hogy felismerje magát az áldozat szerepet, hogy ki az, aki éppen áldozat szerepében van, és hogy neki milyen utakon lehet segítséget nyújtani. Tehát én azt gondolom, hogy mindegy, hogy valaki pedagógus, vagy egészségügyi dolgozó, vagy szociális szakterületen tevékenykedő családsegítő, mindenkinek csak hasznára lehetnek majd azok az ismeretek, amit meg lehet ennek a képzésnek a keretében kapniuk.
Nagyon érdekes, amit mondasz, olyan szinten, hogy vannak egyértelmű áldozatok, meg áldozattá válási folyamatok, viszont vannak olyan dolgok, amikor tényleg nem veszik észre az emberek, hogy áldozattá váltak. Én nekem ugye elsőre mondjuk a családon belüli erőszak juthat eszembe, ami így lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy az a normális, vagy természetes, és igazából a környezete se biztos, hogy észreveszi, de milyen példákat tudnátok még mondani erre, hogy valaki úgy válik áldozattá, hogy, vagy úgy áldozat, hogy nem tud róla akár.
Hát ez az iskolákban is előfordul, a nevelési és oktatási intézményekben is, hogy maga a közösség sem feltétlenül veszi azt észre, hogy van valaki, aki sokkal többször bántanak, mint ahogy kellene, vagyis hogy egyáltalán nem kellene bántani, és de elfogadja a közösség, hogy jó, hát ő úgy kilóg a sorba, és akkor mindig őt egy kicsit így froclizzák, nem tudom én, de mindig elmondom ezt, hogy egyszer kihúzni valaki elől a széket, az még lehet vicces, magának az áldozatnak is lehet vicces, de naponta ötször kihúzni alól a széket, nyilván ez már zaklatás, ez bántalmazás. És sokszor sajnos a pedagógusok sem ismerik fel, hogy van egy olyan népszerű gyerek az osztályközösségben, akire mindenki hallgat, vajon miért hallgat rá mindenki, és sokszor a pedagógus még hatalmat is ad a kezébe, amikor ő nem bír az osztályközösségnek a magatartásával, akkor még ugye ennek az egyénnek még azt mondja, hogy hát, na segíts be, aztán tegyél rendet. Holott azért ezt vizsgálni kell, hogy mitől van hatalma annak az adott gyereknek, hogy a többiek fölött. Tehát sokszor az oktatási intézményekben sem veszik észre, hogy valami nem jól működik, de sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy nálunk az áldozatsegítő központban nagyon sok óvodáskorú gyermekkel is megjelennek már a szülők, hogy maga az óvodai közösség is már zaklatóvá tud válni. Tehát kizárják a játékokból, vele ne játsz, lögdösség fel, lökék, elbuktatják, és hát sokszor ugye maga az óvoda pedagógus sem veszi talán észre, hogy ott van egy olyan kisgyerek, aki hatalmat gyakorol a többiek fölött.
Akkor maradjunk a témánál, és adjunk tanácsot a pedagógusoknak, hogy jobban észrevehessék, és mit tegyenek?
Hát, hogy mit tehetnek, az nem fog beleférni ebbe a néhány percben, amit beszélgetünk, hiszen erre programot kell építeni, hogy hogyan lehet kizárni a bántalmazást a közintézményekből, az oktatási intézményekből. Amikor hozzánk fordulnak iskolavezetők ilyen kérdéssel, kéréssel, akkor nekem mindig az az első válaszom, hogy a bántalmazás mentes közeg csak úgy működhet, hogyha az mindenkire vonatkozik. A felnőttekre, a technikai személyzetre, a takarító személyzetre és a gyerekekre egyaránt. Tehát az úgy nagyon nehezen működik, hogy ne bántalmaz, hogyha mondjuk a felnőttek bántalmazzák egymást, hogy a felnőtt bántalmazza magát, ugye a gyermeket, akár csak szavakkal is, tehát itt nem tetelegészségre kell elsősorban gondolni. És az érzelmi bántalmazásra, amikor elhiteltelenítem, amikor kinevettettem az osztállyal. Tehát azért nagyon, nagyon bőlé ez, hogy ezt most itt el tudjam mondani, hogy is kell, de talán itt kell kezdeni. Tehát egy nagyon határozott akarat kell hozzá, egy közösségi akarat, hogy ebben az intézményben ezt mi megpróbáljuk megszüntetni, és ennek rendelünk alá minden magatartásformát. Tehát itt nálunk nincs bántalmazás, de akkor semmilyen szinten nincs.
Ez akkor azt is jelenti, hogy a szülőket is be kell vonni, mert gondolom a legtöbb bántalmazás vagy a példaként folytatódik a gyerekben, mert nem magától kezd el bántalmazni, gondolom én, vagy nem genetikailag kódolt ez a dolog, hanem valahol látta és valahol tanulta.
Nyilván, hogy az első szociális szintér az, hogy a család, ahol előfordulhat bántalmazás, előfordulhat az, hogy valamelyik szülő vagy egy nagyobb testvér, hogy agresszívan viselkedik. De sokszor látjuk már most azt is, hogy maga a gyerek a főnök a családban. De én azt mondom, hogy az iskola kapu mégiscsak egy kapu. És képesek a gyerekek megtanulni azt a szabályrendszert, ami az iskola kapun belül van. És ha már csak arra az időszakra tevődik az, hogy ő nem válik bántalmazás áldozatává, vagy ő maga nem lesz bántalmazó, már akkor is nagyon sokat tettünk az ügy érdekében, azt gondolom.
Pedagógusokat is vártok akkor szeretettel a képzésre.
Természetesen. Természetesen.
Ajánljátok is,
ajánljuk,
gondolom.
Ajánljuk is, mert ahogy Orsolya is mondta, nagyon fontos lenne felismerni azt, hogy áldozat van a gyerekek között, és őt eljutatni abba a segítő rendszerbe, ami képes ezen a helyzeten változtatni. Azon kívül, hogy természetesen a pedagógusoknak is vannak eszközeik.
Beszéljünk erről a rendszerről, amit említettél, tehát mi történik egy áldozattal, ha bekerül úgy a rendszerbe, és megtudjuk, hogy áldozat, tehát ha segítséget kér, vagy akár a szülők segítséget kérnek, ha a gyermekek példájánál maradunk, mi mindennel tudtok, és hogyan tudtok segíteni?
Az áldozatsegítés rendszerében több szolgáltatás és támogatási forma van, amit igénybe lehet venni. Nyilvánvalóan ez az egyéni szükséglethez igazodik. Tehát akinek jogi segítségre van szüksége, az jogi segítséget tud igénybe venni az áldozatsegítés rendszerében, akinek pénzügyi támogatásra van szüksége, annak lehetősége van bizonyos feltételek mellett, ugye a pénzügyi segítséget igénybe venni, és természetesen ugye rendelkezésére áll az érzelmi segítségnyújtás. Maguk az áldozatsegítő munkatársak is végeznek érzelmi támogatást, de hogyha olyan súlyos lelki bántalmak vannak, akkor természetesen lehetősége van az ingyenes pszichológusi segítségnyújtásnak is az igénybevételére. Hogy ez mennyire népszerű, és mennyire szükség van rá, az sajnos az is mutatja, hogy már alig bírja a pszichológus gyakorlatilag a feladatokat, mert nagyon sokan kérnek segítséget. Még 10 évvel ezelőtt az volt a tapasztalatunk, hogyha valakinek felajánlottuk a pszichológusi segítségnyújtást, akkor kikérte magának, hogy ő nem bolond, és nem kér pszichológusi segítségnyújtást. Ma már az a tapasztalat, hogy az emberek megtanulták, hogyha fáj a fogam, fogorvoshoz megyek, ha fáj a lelkem, akkor szükségem van egy lélekgyógyászra, egy pszichológusra. Tehát ma már azt látjuk, hogy a bűncselekmények áldozatai igénylik, és igénybe is veszik a pszichológusi segítségnyújtást.
Mondjuk el a képzés nevét, hogyha valaki a jövő évben megcélozná, akkor tudja, hogy keresse.
Igen, jogi szakokleveles áldozatsegítő szakember képzés folyik, és ami majd jövőre már indul, az pedig ennek az áldozatsegítő szakjogász formája lesz. Ugyanígy szakirányú továbbképzésként, csak ahogy a beszélgetés elején is említettem, az jogi diplomával rendelkezőknek fog rendelkezésre állni. Egyébként érdemes tájékozódni a szakirányú továbbképzésekről a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának honlapján is, mert ott minden szakirányú továbbképzésünk szerepel, és az érdeklődők választhatnak ezek közül.
Most zenélünk, közben sorsolás utána kiderül, hogy kik a mai nyerteseink.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know
I'm not what you need. And I will always love you. I will always love
a sorsolás, és hamarosan elárulom, hogy ki a mai két nyertesünk, akik egy-egy könyvvel lettek gazdagabbak, de előtte a megfejtésekről. Tehát három kérdésem volt önökhöz. Az első, hogy hívták Petőfi Sándor és Szendrei Júlia fiát? Petőfi Zoltán volt a helyes megfejtés. Hazánknak 7 országgal van közös határa, az első vidéki áldozatsegítő központ pedig Miskolcon nyílt. Ezek voltak a megfejtések, a nyerteseink pedig Puskás Jánosné Sajó Ládról és Újváriné Kladiva Mária Füzesabonyból. Egy-egy meglepetés könyvet postázunk nekik, fogadják szeretettel és olvassák egészséggel. Ennyi fért játékidőnkbe, köszönjük, hogy velünk játszottak, köszönjük, hogy velünk tartottak. 18-an érték el ma reggel szerkesztőségünket a helyes megfejtésekkel. Gratulálok nekik, és köszönöm, hogy hívtak minket. Tegyenek így pénteken is, amikor legközelebb lesz játékunk. Én munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Bartók Beátának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Somogyi Márton technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas időtöltést kíván a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!